Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és a 269. dicséretet énekeljük végig, mind az öt versét. A 269. dicséretet, amely így kezdődik, Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom.
Amen.
fogadjunk el, és imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, itt vagyunk, eljöttünk te hozzád. Behajtjuk fejünket, és várjuk, hogy te szólj. Add atyánk a te igédet. Add a mi szívünkbe. Add annak minden következményét is az életünkbe. Add, hogy valóban befogadjuk a te üzenetedet. És mi félreállva tudjunk abból élni, nem a magunk dicsőségére, hanem a tiédre. Hogyha találkoznak velünk az emberek, akkor téged magasztaljanak, ne pedig minket, embereket. Kérünk, atyánk, add, hogy a te ígéd így végezze el az ő munkáját a mi szívünkben. Ámen. Istenek ígéjét olvasom, testvérek, Máté evangéliumának 5. fejezetéből, az 5. fejezetnek az első 16 versét. Tehát amikor meglátta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, és amint leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok, akik szegények lelki értelemben, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok azért, hogy jutalmatok bőséges a mennyben, mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város, a lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. És hát vezérigénket is hallgassuk meg. Ötödszörre ezen a héten. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ugye János evangéliumában található ez az ige, a 3. fejezet 16. versében. Már 5-ször szólalt meg a héten. 5. napja van, ugye ez a mai nap, ez a péntek, már az 5. nap, hogy Isten ennek az igének csodálatos életet adó üzenetét szívünkre akarja helyezni. Megértettük vajon? Befogadtuk ennek az igének döntő fontosságú üzenetét. Ennek az igének, amit kis Bibliának is szoktak nevezni, ezt az egyetlen mondatot, mert aki ezt megérti, aki ezt befogadja, aki ennek a lényegét ott őrzi a szívében, és az szerint él, az mindent tud teljesíteni, ami kell ahhoz, hogy elérjen a célba, a mennyek országába. Mi ennek az igének a lényegi mondani valója? Hogy lehetne ezt az igét magyarról magyarra fordítani? Úgyhogy mindannyian értsük. Hát valahogy így. A hívő ember élete, a menny felé való vándorlás Jézus Krisztus vezetésével. Ez az ige erről szól. A hívő ember élete, a menny felé való vándorlás Jézus Krisztus vezetésével. Isten által felkínált lehetőség ez minden ember számára. Igen, Isten szeretete ilyen nagy, irántad és irántam, hogy hajlandó beköltözni egy halandó testbe, hogy találkozzon az emberiséggel, hogy elmondhassa nekünk, számunkra is érthető módon, hogy hogyan változhat meg az életünk, hogyan lehetséges az, hogy elveszett állapotunk megszűnjön, és többé ne az eltévejedés útját járjuk, hanem azt az utat, ami nem a halálba, hanem az életre visz. Egészen az örök életre, azaz a mennybe. Erről szól ez a mondat. Ugye úgy szerette Isten a világot. Isten szeret bennünket, a szeretet pedig jót akar nekünk. Hogy az ő egyszülött fiát adta. Igen, elküldi ez a szeretet az ő fiát, és hang hallatszik a mennyből, amikor elkezd munkálkodni, ez a hang, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Aki hallgat rá, azaz, aki hisz ő benne, azaz nem csak a szavakat hallja, hogy őt hallgassátok, nem csak Jézus szavait hallja, hanem azokat be is fogadja a szívébe, és aszerint is él, azt nem veszik el. Aki hisz ő benne, azaz befogadja Jézus szavait a szívébe, az nem vész el. El ne vesszen, mindez azért van. Az többé nem elveszett ember. Mert van pásztora, van jó pásztora, akit ő is ismer, aki őt is ismeri, akinek a szeretetében megtisztul, akinek átadja a vezetést. Igen, átadja Jézusnak a kezébe a vezetést. És biztos lehet benne innentől kezdve, hogy megérkezik a célba, a mennyek országába. Ugye, mindez azért van, hogy örök élete legyen, így fejeződik be az ige, vagyis, hogy a mennyek országába megérkezzen. Ugye, valóban erről szól ez az ige, hogy a hívő ember élete a menny felé való vándorlás Jézus Krisztus vezetésével. Ez az örömhír van benne, hogy így lehet élni. Látod ezt a célt, testvérem? Látod, hová tart az életed? Látod a mennyek országát? Valóság az a számodra? Vagy csak egy talán? Talán van mennyek országa? Vagy biztosan van? A Biblia azzal kezdődik, hogy az Úristen megteremtette a mennyet és a földet. Igaz, hogy utána nem nagyon beszél arról, hogy a mennyben mi minden történt, de azért tudunk egy-két dolgot, és hát részletezi, ugye, hogy teremtődött a föld. Hogy teremtettünk benne mi magunk is.
Most akkor van menny, vagy nincs? Te mit gondolsz róla, testvérem? Döntő fontosságú kérdés ez. Az életünkre nézve egy nagyon fontos kérdés. Van menny, vagy nincs? Vannak emberek, akik azt mondják, hogy hát talán van, és ott ülnek a templomok padjaiban. Azt mondják, talán van mennyek országa, de ki tudja. És azért ülök ott a padban, hogy az Isten engem ebben az életben segítsen meg. És ha megkérdezzük őket, meg is mondják, hogy hát nem lehet azt tudni, tiszteletes úr, mert hát nem jött onnan vissza még senki. Testvérek, kétféle ember él ezen a földön. Kétféle. Nem sok változat. Az egyik az, aki csak a haláláig képes erőre látni. Aki csak a haláláig lát előre. Aki csak azt a mozdulatlan testet látja ott a koporsóban, látja, hogy beteszik a sírba, tudja, hogy az ott elporlad, és eltűnnek egy idő után még a csontok is. Van olyan ember, aki csak ezt látja, ennyit lát, a port, ahogy visszakerül a porba. És van a másik ember, aki ennél tovább tud látni, aki látja a folytatást is. Látja a mennyek országát. Látja, mert Isten azt mondja, lesz feltámadás. Látja, hogy Krisztus feltámadta a halottak közül. Tehát lesz feltámadás. Isten bebizonyította, van feltámadás. Aztán, testvérek, Krisztus hova tűnt innen a földről? Hát, a mennybe. Ugye elfeledett ünnepünk az áldozó csütörtök. Elfeledett ünnepünk, nem is sokan szoktak lenni itt sem, amikor Isten tisztelet van, biztos. Biztos vagyok benne. Testvérek, de tudjátok, Krisztus mennybe meneteléből tudjuk azt, hogy a menny az biztosan létezik. Hát ha volt hova elmennie, már pedig volt, akkor a menny az létezik. Tehát Krisztus mennyben meneteléből, tehát Krisztus feltámadásával tudjuk, hogy a feltámadás igazság, Isten fel tudja támasztani a halottakat, így minket is. A mennybe meneteléből tudjuk, hogy a mennyek országa valóság, mert ha van hova elmenni, akkor az létezik. És Krisztus oda ment. És az ember, aki tovább lát, tovább tud látni a koporsónál, az látja Krisztussal, az élő igével való nap, mint napi találkozással, azzal, hogy ráhat, hogy benne munkálkodik. Hogy találkozhatom ezzel az élő Krisztussal, aki ott van a mennyben. Akár minden nap. Élővé és hatóvá válik az ige a szívemben. Ez azt is jelenti, hogy van örök élet. És testvérek, higgyétek el nekem, hogy mindenkinek a jelenét, tehát hogy milyen az élete itt és most, azt nem a múltja határozza meg, hanem a jövőképe. Hogy milyen az életed itt és most, az bizony nagyon függ attól, hogy meddig látsz előre, csak a koporsóig, vagy látsz-e tovább is. Látsz-e a mennyek országáig. Bizony nem úgy van, ahogy a pszichológusok mondják, ugye, hogy a jelenünket a múltunk határozza meg. Testvérem, ma nem attól vagy esetleg feszült, vagy részeges duhaj, mert annak idején mondjuk bántott az édesapád, vagy az édesanyád, vagy elváltak a szüleid, vagy nem kaptad meg azt a játékot, amire nagyon vágytál. Nem. Nem azért vagy most rossz. Dehogy. Nem. Hanem azért, mert esetleg csak a temetőig látsz. A koporsóig. És nem tovább. Ugye nagyon szeretünk pszichológusokhoz járni, az emberek nagyon szeretnek pszichológusokhoz járni. Miért? Hódít, ugye ez a nézet, hogy a te jelenedet, a múltat határozza meg. Hát ez egy nagyszerű dolog, nem testvérek? Hát ha én rossz vagyok ma, akkor nem én vagyok a felelős érte, hanem majd a pszichológus kitalálja, megmondja, hogy a múltamban hol és mikor történt valami, aminek ez a következménye. Tehát nem én vagyok a felelős. Ezt nagyon szeretjük, ha ki tudunk bújni a felelősség alól. Ezért olyan nagy divat ma Amerikában pszichológushoz járni. De lassan már nálunk is divattá válik. Ugye? Találkoznak az emberek, és azt kérdezik egymástól, hogy hát a te pszichológusod az kicsoda. Szeretjük, ugye, ha nem vagyunk felelősek a tetteinkért. Ezért hódít a pszichológia tudománya mindenfelé. A valóság viszont az, hogy mindenkit a jelenben a jövőről alkotott képe határoz meg. Gondoljuk együtt végig. Aki csak a sírig lát, az mit mond, mit gondol? Az tulajdonképpen azt mondja, hát van értelme ennek az életnek. Tulajdonképpen nem is tudom, hogy miért élek. Azért, hogy aztán vár a koporsó, és itt végig küzdöttem 60, 70, 80 éve, szenvedtem, fájt, rossz is volt, jó is volt. Van ennek értelme? Egyáltalán miért élek? Nem is értem, miért vagyok ezen a világon. Ha csak a koporsó vár, akkor minek születtem? De hát élek, mondja, hát élek. Nem tudom miért, de hát vannak érzékszerveim, hát érzékelem a körülöttem lévő világot. Vannak hatások, amikre úgy gondolom, hogy azok nekem jók, jó érzést keltenek bennem. Na hát akkor nézzük meg, mik ezek, és akkor ezeket csináljuk. Minél többet. Élvezzük ki az életet, ugye szokták mondani. Egyszer élünk, élvezzük ki az életet. Mondják az ilyen gondolkozású emberek. És aztán mennek, és nem érdekli őket, hogy az, hogy ő magának megszerezze az megfelelő élvezetet, az másnak esetleg szenvedést okoz-e, vagy sem. Nem érdekli. Sőt, ha ebben a szerzésben, ebben a futásban valaki akadályozza, könnyedén félre söpti maga elő. Ha kell, agyonlövi, leüti. Ugye így gyilkolnak meg hozzátartozók nagymamákat, mert nem adott oda 100 forint, amit kértem tőle. Borzasztó dolog, de vannak ilyen emberek, akik csak idáig látnak, és így érnek. Aki viszont tovább lát a sírnál, tovább lát a pornál, testvérek, az már nem innen nézi a világot. Az már nem innen a földről nézi a világot. Hanem az már onnan fentről. Az már onnan fentről nézi a világot. Nem földhöz ragadt a látása, hanem újjászületve tud, mert Krisztus megváltó munkája ezt számára lehetővé teszi, már onnan felülről nézni a világ eseményeire, az őt körülvevő dolgokra, a saját dolgaira is. Onnan felülről, egyéni életének eseményeit is már onnan felülről tudja nézni. És amit földről nézve tragédiának lát, azt onnan felülről nézve nem látja tragédiának. Hanem Isten tanításának látja például. Vagy azért adta az Úristen, mert ott akar használni, aholva emiatt be kell kerülnem. Jól ismerik a testvére Pap Lászlót. Ugye itt volt lelkipásztor annak. Ő szokta mondani, hogy azért kapta ezt az úri betegséget, de hogy a kórházban is tudjon beszélni embereknek Istenről. Másként látja az ember. Ha tovább lát, a sírnál egészen másként látja a dolgokat maga körül. És bizony, amikor úgy érzi az ember, hogy most szorongatja őt a sátán, ugye szorongatja a sátán, akkor oda tartozva anyájhoz, felnéz a pásztorra, és szól hozzá. És ugye az elől menő pásztor megfordul, és ránéz. Igen, ránéz. Amikor érzi az ember, hogy szorongatja a sátán, akkor felnéz, szól az ő hű pásztorának, és megkérdezi tőle, hogy Uram, Uram Jézus, te mit tennél az én helyemben? És tudjátok, mi a jó a Krisztus követésben? Annak a megtapasztalása, hogy az én jó pásztorom valóban visszanéz, rám néz, és felel. És megmondja nekem. Megmondja, hogy mit tenne az én helyemben. És nekem kell dönteni, hogy megteszem-e vagy sem. És hogyha hallgatok rá, akkor érdekes módon nem háborúság támad körülöttem, hanem békesség. És nagyon érdekesek Krisztus feleletei. Nagyon érdekesek Krisztus feleletei. Olyan tanácsok, amit én magamtól soha nem találtam volna ki. Sokszor meglepőek. Mert azt mondja, tudod, hogy mit kell tenned? Felejtsd el, hogy igazad van. Felejtsd el, hogy a jog téged igazol. Felejtsd el. És egyszerűen csak szeress. Fordulj a másik emberhez szeretettel. Bocsáss meg neki. Ne akard kiharcolni az igazadat. Felejtsd el. Bocsáss meg neki. Engedd el, amivel tartozik neked. Tedd lehetővé, hogy az, ami elválaszt tőle, az megszűnjön. Az eltűnjön. Hogy ne gyűlölni kelljen egymást, hanem szeretni. És testvérek, milyen érdekes, de földről nézve úgy tűnik, hogy aki így viselkedik, az örökvesztes lesz. Ez a föld, ez ragadt. Szemmel nézve, ezek az örök vesztesek, nem? De aki mindezt a mennyből nézi, az boldog lesz. Az örül, mert feloldódnak a feszültségek. Feloldódhatatlannak látszó dolgok egyszerűen maguktól megoldódnak. Elmérgesedő haragok egyszerre semmivé válnak. És lehet. Lehet békességben élni egymás mellett. És sokszor döbbenten áll az ember, amikor volt bátorsága Istenre hallgatni, pedig az ő józan esze valami egész mást akart. Döbbenten áll az ember az eredményt látva, és kénytelen kimondani, hogy hát Uram, neked volt igazad. Milyen jók is a te tanácsaid. Milyen jó is, hogy én rád hallgattam. Milyen jó is, hogy a te vezetésedre bíztam magam. és az ember leborul a porba, és rájön, hogy milyen lelki szegény ő tulajdonképpen. Mennyire lelki szegény ő Jézus Krisztus nélkül. És ki mondja, igen, mert már ki tudja mondani, Uram, én nálad nélkül senki és semmi vagyok. Én nálad nélkül semmit nem akarok cselekedni. Te vezess engem, Uram! Te vezess engem, és engedd meg, hogy menjek utánad. Engedd meg, hadd menjek utánad. Mert tudom, ez a te utad, ez vezet a mennybe. Abba az országba, ahol Isten maga a templom. Abba az országba, ahol mindent ural a szeretet. Abba az országba, ahol új eget és új földet kapunk. Abba az országba, ahol élhetünk szeretetben, békességben, boldogan. Ahol nem lesz halál, nem lesz könny, ahol öröm lesz. Olyan élet, amit itt a földön el sem tudunk képzelni. Van egy alapvető nagy különbség, amit így mond, így próbál megmagyarázni nekünk Isten, hogy örökké való. De ez tulajdonképpen valahol azt jelenti, hogy nem fogunk függni az időtől. Hogy ez hogy lehetséges, ezt el se tudjuk képzelni. De nem tudjuk elképzelni, hogy ami az előbb volt, az most is legyen. Tehát, hogy nem függünk az időtől. Az időtől való függést, ezt nem tudjuk elképzelni. Isten elénkbe adja ezt, hogy örökké való létezés, ez fogja jelenteni, testvérek. És ahhoz, hogy ez rendben legyen, ehhez nekünk meg kell változnunk. Újjá kell születnünk. Mit jelent újjá születetnek lenni? Mai felolvasott igénk tulajdonképpen erről is beszél. Mit jelent sónak lenni ebben a világban? Mit jelent fénynek lenni ebben a világban? Újjá születettek lenni az kellene jelentse, testvérek, hogy arról mindenki tud körülöttünk. Hogy észreveszik az emberek. Milyen érdekes, hogy Lukács evangéliumában ugye azt mondja Lukács, hogy Jézus megállt egy sík helyen, gyógyított, és aztán elkezdte mondani a boldog mondásokat. Itt meg Máténál azt olvassuk, hogy felment egy hegyre, és amint leült, oda ment köré a tanítványság, meg a sokasság, és elkezdte mondani a boldog mondásokat. Felment a hegyre. Tudjuk nagyon jól, hogy Máté evangélista a zsidóknak ír. A zsidóknak, mikor ezt mondja, hogy a hegyre ment, hogy a hegyről jön az üzenet, akkor eszébe jut az a sínai, a Hóreb hegye, ahol kapták a parancsolatokat. Azért írja itt Máté ezt, hogy a hegyről, mert itt egy új törvénykezés kezdődik. Krisztus, maga Isten, megáll az emberek között, és elmondja ezt az új törvényt, az új szövetséget, amelynek mi vagyunk a népe. Itt adja az új szövetséget nekünk. Ezáltal is, itt vannak az új törvények. Ilyenné kell lenned, nézd! És a boldog mondásokkal mondja, kezdi. Boldog akarsz lenni? Legyél ilyen! Legyél ilyen! Milyenné kell lennünk tehát, hogy boldogan tudjuk követni Jézust? Hogy a világ is meglássa rajtunk, hogy mi újjá született emberek vagyunk. hogy a mi fényünk valóban világítson, hogy a mi só létünk valóban átalakítsa azt a környezetet, ahol élünk. Milyennek kell lenni? Azt mondja, legyél lelki szegény. Legyél lelki szegény, és akkor tiéd a mennyek országa. Mit jelent lelki szegénynek lenni? Egy igével szerintem tökéletesen megmagyarázható. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Példabeszédek, könyve 3. fejezet. Kövesd Krisztust, ne a magad eszét. Ne a magad feje után menj. Ismerd el, hogy lelki szegény vagy. Hogy nélküle te csak kísérleteket tehetsz arra, hogy jó dolgokat csinálj. De mindig csak kudarcok érnek. Vele viszont nem. Kövess Krisztust, hallgass rá, még akkor is, ha a magad esze szerint valami egészen más tartaná jónak. Akkor is. És akkor megérkezel a célba. Az Isten országába. Aztán azt mondja Jézus, tudjál sírni. Férfiaknak nagyon nehéz dolguk van, mert hagyomány szerint nekik nem szabad sírni. Ugye, ha már sír egy férfi, akkor már nagy bajt érzünk. Nekik erősnek kell lenni. De mutatni kell a világnak, hogy milyen erősek. És Jézus azt mondja, merjél sírni. Ugyan már sírjál. Merjed fölvállalni, hogy nem vagy erős. Nem vagy erős. Ne tartsd magad erősnek. És akkor majd erőért Krisztushoz megy. És az az erő már majd békességet is ad. Megnyugtat. Meglásd. Amit tőle kapsz, az megnyugtat. Aztán azt mondja Jézus, és legyél szelíd. Mit jelent szelídnek lenni? Azt jelenti, testvérek, hogy szeresd a másik embert annyira, hogy nem bántod meg őt, és ezzel a bántással nem kényszeríted bele őt semmiféle bűnbe. Nem kényszeríted bele. Még azt se teszed meg, hogy ledobod elé a kesztyűt, hogy vegye fel. Ne dobd le elé. Legyél szelíd. A másik jó tanács ezzel kapcsolatban, testvérek, ha elétek dobják a kesztyűt, föl ne regyétek. Gondoljátok végig, ha valaki haragba akar lenni veletek, de ti nem vagytok hajlandóak belemenni, akkor nem nagyon lehet haragot tartani. Ha ő átmegy a másik oldalra, és te utána mész, akkor hiába ment át, és köszönsz neki, és megfogod a kezét, és jókedvűen üdvözlöd, akkor hiába akar veled haragot tartani. Egy haragtartáshoz két ember kell. Nehogy azt gondoljuk, hogy van haragosom, akkor az a másik a rossz, nem. Akkor mind a ketten rosszak vagyunk. Mert fölvettük a kesztyűt. Nem szabad fölvenni. Legyünk szelídek, mondja Jézus. Vigyázz a másik emberre. Azért legyél szelíd, hogy vigyázz rá, hogy ne kövessen el bűnt. A földi dolgok elintézésének, testvérek, ez a legjobb módja. Higgyük el. Aztán azt mondja Jézus, éhezzétek és szomjazzátok az igazságot. Éhezd az igazságot. Azt jelenti ez, hogy legyél Istent kereső ember. Aki akar vele találkozni, és meg fogsz elégítetni. Fogsz találkozni Istennel. Akarjad. Akarjad az igazságot. Akarjad a vele való találkozást. Légy ilyen ember. Aztán azt mondja, légy tiszta szívű. Bocsánat, még előbb azt mondja, hogy légy irgalmas. Irgalmaz. Mit jelent irgalmasnak lenni? Azt jelenti, hogy megértő. Légy megértő a másik emberrel. Még akkor is, amikor nem érted, hogy most mit miért csinál. Bátran mert feltételezni a másik emberről, hogy nem akar téged megbántani. Hogy amit tesz, nem direkt csinálja. Valami történt vele. Valami olyasmi történt vele, amiről te nem tudsz, és ennek vannak ilyen következményei, hogy most aki legközelebb van, na hát azon veri el a port, most éppen én voltam. Szabad. Szabad irgalmazni. Megpróbálni megérteni a másik embert. Nem pedig azonnal visszaütni. Szabad megérteni, mert testvérem, hidd el, hogy neked is nagyon nagy szükséged van arra, hogy a körülötted levők megértsenek téged. Különösen akkor, amikor indulatból cselekszel valamit. Nagyon nagy szükségünk van erre, hogy ilyenek legyünk. Mert a világ nem ilyen. A világ az visszavág. A világ az odavág. Az nem akar megérteni. Az le akar győzni téged. Óriási különbség van a kettő között. Aztán légy tiszta szívű. Azt jelenti ez, hogy le kell tudni tenni Jézus keresztjéhez a bűneinket. Meg kell szabadulnunk a bűn fogságából. Meg kell szabadulnunk, és akkor már megláthatjuk Istent. Akkor már, ha tiszta a szívünk, ha Krisztus megtisztított bennünket, akkor már bátran oda mehetünk. Bátran oda mehetünk. És akkor már Isten is meg tudja mutatni magát nekünk. Mert a bűn nem választ el tőle. Megsemmisült. Légy tiszta szívű. Igen, ez azt jelenti, helyezd oda le a bűneidet Krisztus keresztjére. Hidd el, hogy ő helyetted mindent elrendezett már. És neked békességes Istened van. Csak a téged szerető Istenre kell figyelned. És oda mehetsz a lábaihoz. Nem kell félned a haragjától. Csak a szeretetére bíz magad. Aztán legyél békét teremtő. Ez azt jelenti, hogy a békesség az legyen a legfontosabb a számodra. Fontosabb legyen az igazadnál, a jogodnál, vagyis szeresd fele barátodat, mint magadat. Ne hagyd őt békétlenségben. Ne hagyd őt felőrlődni a köztetek lévő feszültségben. Ne hagyd, hanem meg kell oldani minél hamarabb. Mert az Isten fiai ezt teszik. Az Isten fiai ezt teszik. Akik Isten családjához tartoznak, azok ezt teszik. A világ nem ezt teszi. Úgyhogy, ha mi ezt tesszük, az meglátszik. Az nagyon meglátszik a világban, ha mi nem békétlenséget, feszültséget szítunk, hanem békét teremtünk magunk körül. És aztán azt mondja Jézus, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek. Azt jelenti ez, hogy viselj el mindent. Állj ki amellett, az igazság mellett, amit megismertél Krisztusban. Állj ki! Tűrj! És igenis, állj oda! Isten mellé mindenhol! És a jutalmad a menny. És a jutalmad az, hogy már itt a földön a mennyből tudod látni a dolgokat. Ez egy csodálatos lehetőség, amit Isten felkínál nekünk. Így lehetünk boldogok, ha elismerjük a magunk lelki szegénységét, ha tudunk sírni akár önmagunk felett is, ha a szelídséggel akarjuk megoldani a földi dolgainkat, ha vágyódunk az igazságra, és ezért keressük Istennel a kapcsolatot. Ha irgalmasok tudunk lenni, mert tisztában vagyunk vele, hogy nekünk is szükségünk van a mások irgalmára. Mert mi is tudunk, igen, mi is tudunk úgy viselkedni, hogy szükségünk van a másik irgalmára. És legyünk tiszta szívűek, szabaduljunk meg a bűntől, teremtsünk magunk közül békességet, és az Isten igazságát mindig képviseljük ebben a világban. Testvérek, ha ezt tennék a gyülekezeteink, ha ezt tennénk mi magunk egyen-egyenként, akkor egészen másként néznének ránk. Testvérek, akkor nem egy lennénk a sok vallás közül az emberek szemében, hanem a vallás lennénk, amit érdemes követni. Akkor tudnánk ebben a világban sóvá és világossággá lenni, akkor tudnánk hatni a körülöttünk lévő világra, ha ilyen gyümölcsöket teremnénk. Annak következtében, hogy Krisztus átveszi az életünk felett az uralmat. Testvérek, ha átveszi, ezek a gyümölcsök ott vannak. Ezek is megjelennek. Ha ezt tesszük, akkor fog a világ felfigyelni ránk, akkor fog észrevenni minket, és hogy mondjam így, irigyelni is minket. És akkor tudjuk a világnak felajánlani a sónkat, a világosságunkat. Tegyük ezt, testvérek, és akkor sikeresek és boldogak leszünk, már itt ebben az életben. Akkor a cselekedeteink jók lesznek, olyanok, amelyek nem minket emelnek hiedesztára, nem minket tesznek naggyá, hanem mindig is arra mutatnak, aki ezt lehetővé tette a számunkra, ezt az újjászületést, Fia által, hogy új életben járjunk, Krisztus vezetésével. Akkor a tetteink, ami mennyei atyánkat dicsőítik majd. Hát legyen így. Ámen. Mennyi atyánk, hálás szívvel köszönjük meg néked azt a sok-sok üzenetet, amit tőled kaptunk ezen a héten. Arra kérünk, Szentlélek Isten, hogy segíts bennünket abban, hogy az igének ne legyünk feledékeny hallgatói. Ne legyünk olyanok, mint az az ember, aki megnézi magát a tükörben, aztán elfordul, és már nem is tudja, hogy milyen volt. Hadd emlékezzünk, igen. Engedd meg nekünk, hogy emlékezzünk, és ott legyenek a szívünkben azok a tanítások, azok az igék, azok az üzenetek, amelyek elértek bennünket. Ne szökhessenek onnan meg, ne menjenek el a feledés homályába, hanem igenis mindig, amikor eszünkbe jut ez az ige, amit mindannyian fejből is tudunk, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, akkor tudjuk, ez oda kell elvezessen bennünket, hogy Jézus Krisztus legyen az Úr életünkben, családunkban, gondolatainkban, mindenben. Ő vegye át a vezetést, és mi meg menjünk utána, mert amerre ő megy, arra van a mennyek országa. Hadd mennyei atyánk, hogy ezt ne feledjük, és merjük rábízni magunkat Krisztusra, és merjük ezeket a gyümölcsöket teremni, amelyeket elénk adott ő maga, Jézus Krisztus, a boldog mondásokban. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, mint éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Akkor még egyszer az 51. zsoltárt megpróbáljuk elénekelni, most már gondolom elejétől végig. Nem tudom.
Hát, hogyha nem is az összes verszakával már hételen énekeltük, de most a végső verszakait énekeljük az 51. zsoltárban. Következő képen most szépen orgona kísérettel három verszakát énekeljük. Az első verszakát, majd lapozunk a 6. verszakot, és az énekes könyvünkben lévő utolsót, a 8. 51. zsoltár, Úristen kérlek, kegyelmet nékem, orgona kísérlet pedig, 1., 6. és 8. verszakát kérlek.
Kérlek, kegyelmezd nékem, és segíts.
úgy ragyogjon a kivilágosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen.
Foglaljunk még helyet, testvéreket, kívánatlan. Gyülekezetünk közössége nevében megköszönjük Pályi Péter Ratisztelt úr heti szolgálatát, hogy végig vezetett bennünket az evangélium szívén. Isten szeretetétől megérkeztünk az ő országába. Ezt a szolgálatot kérjük életében is, minden alkalommal, hogy tűzze ki ugyanígy célul ott, ahol az evangéliumot hirdeti, a kisoroszi református egyházközségben, mennek lelkipásztora, családjában, felesége, gyermekei, szerettei és unokái körében is. Hálásak vagyunk, hogy az evangéliumot hallhattuk estéről estére, és mi is egy igét bíznánk szívére a 125. Zsoltár elejéről, első verseiből, akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely nem inog, hanem örökre megáll. Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át, most és mindörökké. Mi ezt tapasztaltuk hétről hétre, kívánjuk, hogy tapasztald meg te is életed minden idejében. Kérjük, hogy itt jó kívánságainkat és áldás kívánásunkat a kisoroszi Szent Eklézsiának az adventi ünnepekben, hogy mi magunk egy közösségként együtt várjuk majd a hozzánk érkező Urat, Isten áldjon meg, Péter. Köszönöm szépen.
És áldott adventet kívánom. Én is nem kívánom. És a családom elvégem mindenkinek.
Kedves testvérek, hadd hirdessem még, hogy hét alkalmai most itt egy pillanatra befejeződtek. Vasárnap folytatódik a mi egytegyűlésünk, ünnepi istentiszteletekkel. 9 órakor itt Csobánykán imaházunkban megterítjük Urunk asztalát. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a terített asztalhoz, aki elkészül a Krisztussal való közösségre. Ugyanígy a pomázi gyülekezetünkben 10:30-kor is hasonlóképpen teszünk. Szeretettel várjuk erre az alkalomra is testvéreinket. Köszöntjük és köszönjük azoknak a hűségét, akik alkalomról alkalomra, estéről estére lehettek, és köszöntjük azokat, akik elsőként voltak itt imaházunkban, öröm volt rájuk nézni, és köszönjük az ő jelenlétüket, biztató tekintetüket. Reménységünk az, hogy találkozunk máskor is. És engedjék meg a kedves testvérek, ebben az esztendőben, ami településünk Csobánka életében voltak már olyan percek, amikor együtt könnyeztünk és együtt sírtunk. Nem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amely márciusban volt egy ökumenikus istentisztelet keretében, amikor is megemlékeztünk arról a borzalomról, ahogyan innen a településről is, és számos más vidékről származó faluból nemzetiségükért kitelepítettek testvéreket, elsősorban római katolikus sváb testvéreket. Amikor az ökumenikus alkalom volt, kifelé jövet, köszöntött engem egy idős ember, akkor annyit mondott nekem németül, hogy 70 éves vagyok. És az azt jelentette, hogy őt éppen 70 évvel ezelőtt telepítették ki. És a csobánkaiak tudják, hiszen tőlük tudtam én is, hogy az a babakocsi, ami a kitelepítési emlékműből van, az éppen őt ábrázolja, néhány napos gyermeket, akinek mennie kellett. És most itt volt, visszajött, hanem is 70 év után, de a 70 éves évforduló, és azt mondta, 70 esztendős vagyok. Tudjuk jól ebben a felelősségünket, és tudjuk jól mindazt, amit ebben a kérdésben az akkori lelkipásztor Nemeted József megtett. A legkeserűbb percekben is bennünket, reformátusokat büszkeséggel tölt el az ő helytállása és a sváb német nemzetiségéért való kiállása itt, Csobánkán és Pomázon is. El kell mondanunk, hiszen tudják a testvérek, hogy ami Imaházunk éppen egy kitelepített sváb családnak az otthona volt, a Reszt családnak az otthona. 70 évvel ezelőtt, ami őseink kérték a helyi önkormányzattól, Kál Mihály testvérünk azt, hogy lehessen a reformátusoknak imádságos helye, és 70 évvel ezelőtt kaptuk meg ezt a hajlékot. A mondat végére érek, ami másoknak fájdalom, nekünk méltó megemlékezés, és egyben olyan ünnepi istentisztelet is lehet, hogy 70 éves a mi csabánkai református közösségünk. Engedjék meg, hogy a csabánkai presbitérium nevében tisztelettel és szeretettel meghívjam kedves mindannyiukat a mi ünnepi megemlékezésünkre, amely december 4-én lesz majd. December 4-én délután 2 órakor itt az imaházban, ünnepi alkalmunkon, a 70 éves imaház alkalmán dr. Szabó István püspök úr, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöke hirdeti Istenünk igéjét. Erre hívjuk Csobánka község minden lakóját, hívtuk és hívjuk, levélben tettük meg római katolikus testvéreinket, plébános úrnak küldtük el levelünket, de így személyesen sartolmácsoljuk most a meghívást, szeretettel várjuk önöket is, mint ahogyan ortodox testvéreinket is hívtuk, és természetszerűleg a német nemzetiségi önkormányzatot elnökével, ugyanúgy, mint ahogyan a településünk vezetőit is. Így készülünk hálát adni, csendesen megköszönni mindazt, amit Isten 70 év alatt a reformátusság életében tett itt Csobánkán. Az Úristen legyen a mi őriző pásztorunk, őriz önöket is ezen az estén. Áldás békesség, Isten velük viszontlátásra.